hogy nem hinném, mondta. A motornak szerintem semmi baja, de valami effélét főzhette ki, nem vitás. Hillary értetlenül bámult. A kutya fáját, de hűvös van ideként ácsorogni, morogta Mrs. Kelvin Baker. Ez a legrosszabb az itteni klímában. Még javában süt a nap, de mihajt közeledik a naplemente, hideg lesz. A pilóta alig hallhatóan mormogott valamit. Mérgelődik, gondolta Hillary. Felháborító ez az állandó késlekedés. Vagy valami hasonlót dünnyögött. A furgon nyaktörő iramban közeledett feléjük. A berber vezető csikorgó fékekkel állt meg. Kiugrott a kocsiból, s nyomban dühösen vitatkozni kezdett a pilótával. Hillary meglepetésére Mrs. Kelvin Baker is bekapcsolódott a beszélgetésbe, méghozzá franciául. Ne vesztegessük az időt, szólt ellentmondás nem tűrően. Mi értelme a veszekedésnek? Tovább kell mennünk. A vezető vállat mond, és visszament a furgonhoz. Kinyitotta a hátsó ajtót, és leengedte. A kocsiban hatalmas láda volt. A pilótával, majd Peters és Erickson segítségével lerakta a földre. Nagyon nehéznek látszott. Mrs. Kelvin Baker Hillary kárjára tette a kezét, ahogy a férfi emelni kezdte a láda fedelét. Jobb, ha nem látja, drágám. Nem szép látvány. Kissé távolabb vezette Hillaryt a furgon másik oldalára. A francia és Peters is velük jött. Mit csinálnak azok ott? Kérdezte a francia az anyanyelvén. Maga dr. Barron? Kérdezte Mrs. Baker. A francia meghajolt. Örülök, hogy találkoztunk, mondta Mrs. Baker, s úgy nyújtott kezet, mint háziasszony egy estéjén. Hillary rémült hangon jegyezte meg. Én semmit nem értek. Mi van abban a ládában? Miért jobb nem látni? Andy Peters tűnődve nézett rá. Csinos arca van, gondolta Hillary. Egyenes, nyílt, megbízható. Én tudom, mi az, szólalt meg Peters. A pilóta megmondta. Tényleg nem szép látvány, de azt hiszem szükséges. Majd csendesen hozzátette. Holtestek. Holtestek? Bámult rá Hillary. Nem gyilkosság vagy szerencsétlenség áldozatai, próbálta megnyugtatni Hillaryt. Abszolút legális kutatás áldozatai, orvosi kutatásé. Most sem értek semmit, mondta még mindig dermedten Hillary. Nézze, Mrs. Betterton, ez az a hely, ahol az utazás véget ér, mármint egy része. Véget ér? Igen, beteszik a hullákat a gépbe, a pilóta elrendez néhány dolgot, majd miután mi innen elhajtottunk, a távolban látni fogjuk az égre törő lángokat. Még egy gép, mely lezuhant és kigyulladt. De most nem lesznek túlélők. De miért? Ez hihetetlen. De tényleg, most dr. Barron beszélt hozzá. Tudja ön, hova megyünk? Mrs. Baker közelebb húzódott, s vidáman megjegyezte. Természetesen tudja. De talán nem várta, hogy ilyen hamar bekövetkezik. Úgy érti, mindannyian? Szólalt meg Hillary kiszünet után is körülnézett. Utitársak vagyunk, mondta kedvesen Peters. A fiatal norvég szinte fanatikus lelkesedéssel tette hozzá. Igen, mindannyian utitársak vagyunk. A pilóta odajött hozzájuk. Induljanak, kérem, mondta, minél előbb. Még sok itt a tennivaló, és már is kifutottunk az időből. Hillary egy pillanatra megtorpant. Idegesen a nyakához kapta a kezét. A nyakán lévő gyontsor megpattant az ujjak nyomása alatt. Összeszedegette a leesett szemeket, és begyömöszölte őket a zsebébe. Mindannyian beszálltak a furgonba. Egy hosszú ülésre került. Egyik oldalán Peters, a másikon Mrs. Baker. Az amerikai nő felé fordulva Hillary megszólalt. Szóval maga a kapcsolat, Mrs. Baker. Találó kifejezés. S bár ez most öndicséretnek hangzik, értem a dolgomat. Senkinek nem tűnik fel egy ide-oda utazgató amerikai nő. Még mindig kedélyes és mosolygós volt, de Hillary érzékelt vagy érzékelni vélt benne egyfajta változást. Az enyhe korlátoltság és felszínes konvencionalitás múlóban volt. Egy határozott, netán könyörtelen nő ült mellette. Szép kis szenzáció lesz az újságokban, mondta Mrs. Baker, és élvezettel felnevetett. Mármint maga, kedvesem. Üldözte a bal szerencse, mondják majd. Először majdnem életét veszti a kaszablankai szerencsétlenségben, majd meg is hal-e későbbiekben. Hillary hirtelen rájött a terv agyafurtságára. És a többiek? Suttogta. Azok, akiknek mondják magukat. Hát persze. Dr. Barron, azt hiszem, bakteriológus. Mr. Erickson, első osztályú fizikus. Mr. Peters, kutatóvegyész. Miss Nethem, természetesen nem apáca, hanem belgyógyász. Én, ahogy már említette, csak a kapcsolat vagyok. Nem tartozom ebbe a tudós brancsba. Annak a Harrington nevű nőszemélynek semmi esélye nem volt, s megint csak nevetett. Miss Harrington? Ő. Mrs. Baker határozottan bólintott. Szerintem magát követte. Casablancában vette át a megfigyelést egy másik ügynöktől. De ma nem jött velünk, bár én őt is hívtam. Nem illett volna bele a szerepébe, felelte Mrs. Baker. Túl nyilvánvaló lett volna újra visszamennie Marrakeshbe, mikor nemrég járt ott. Nem. Feladott egy táviratot, vagy küldött egy telefonüzenetet. S most már várja valaki Marrakeshben. Hát az várhatja. Jó kis vicc, nem igaz? Nézzen, nézzen oda, most. Sebesen haladtak előre át a sivatagon. Hilary előrehajolt, hogy kilásson a kis ablakon, és akkor hatalmas láng lobbant fel mögöttük. Robbanás halk hangja ütötte meg a fülét. Peters hátrahajtott fejjel nevetett. Hat ember halt meg, mikor a Marrakeshbe tartó gép lezuhant. Ez inkább ijesztő, suttogta Hilary alig hallhatóan. Átlépni a semmibe? Megint Peters beszélt. Most komoly volt a hangja. Igen, de ez az egyetlen megoldás. Elhagyjuk a múltat, és belépünk a jövőbe. Arca a lelkesedéstől váratlanul felfény lett. Végre megszabadultunk minden őrült ócskaságtól, korrupt kormánytól, háborús bajkeverőktől. Új világba lépünk, a tudomány tiszta, steril világába. Hilary mélyet sóhajtott. A férjem is mindig ilyen dolgokat szokott mondani, jegyezte meg elszántan. A férje? Peters gyors pillantást vetett rá. Csak nem Tom Betterton. Hilary bólintott. Ó, ez nagyszerű. Bár sosem találkoztam vele kinn az államokban, néhányszor majdnem összefutottunk. Az éjjelhasadás korunk legjelentősebb felfedezése. Megemelem előtte a kalapom. Az idős Mannheimmel dolgozott együtt, vagy nem? De igen, felelte Hilary. Mintha úgy hallottam volna, hogy a professzor lányát vette feleségül. Csak nem maga. Én a második felesége vagyok, mondta Hilary, kissé elpirulva. Az első felesége Elsa meghalt Amerikában. Hallottam róla. Utána Angliába ment dolgozni, majd alaposan felbosszantotta az ottaniakat az eltűnésével. Nevetett fel hirtelen. Egy párizsi konferenciáról lépett meg a semmibe. Istenemre, nem mondhatja, hogy ők nem szerveznek jól, tette hozzá. Hilary egyet értett vele. Szervezőkészségük nagyszerűsége ijesztő balsejtelemmel töltötte el. Minden gondosan kidolgozott terv, kód, jelrendszer használhatatlanná vált. Olyan jól elrendezték a dolgokat, hogy mindenki azon a végzetes gépen útitárs lett az ismeretlenbe vezető úton, ahová Thomas Betterton mentelítettük. Még csak nyomuk sem maradt. Semmi, csak egy kiégett repülőgép, egy szénné égett holttestek a gép roncsai között. Jessop és szervezete meg tudja majd állapítani, hogy ő, Hilary, nem az egyik elszenesedett hulla. Kételkedett benne. A baleset olyan meggyőző, olyan okos. Peters szinte kisfiús lelkesedéssel szólalt meg. Neki nem voltak kétségei. Benne nem volt visszatekintés, csupán az előrejutás múhósága. Vajon innen hová megyünk? Hilary is ezen tűnődött, mert sok minden múlt a válaszon. Előbb-utóbb emberek közé kell jutniuk. Előbb-utóbb, ha vizsgálat indul, csak feltűnik valakinek egy furgon, hat utassal, akinek a személy leírása hasonlít azokéhoz, akik azon a bizonyos reggelen repülőre szálltak. Mrs. Bakerhöz fordult, igyekezve hangjába Andy Peterséhez hasonló lelkesedést vinni. Hová megyünk? Kérdezte tőle. Majd meglátja, felelte Mrs. Baker. Bár mosolygott, szavaiban mégis volt valami fenyegető. Folytatták útjukat. Mögöttük a lángoló gép fénye, bevilágítva az égboltot, sokkal élesebben látszott a lelőnkó napsugaraiban. Lassan leszállt az éjszaka. Még mindig utaztak. Nagyon hosszú út volt, nyilvánvalóan valami mellékút. Hilary hosszú ideig nem tudott elaludni. Balsejtelmei ébren tartották. de végül ide-oda rázódva a fáradtság letaglózta, s elaludt. Nyugtalanul hánykolódott. Rendre felébresztette az út számtalan gödre. Néhány pillanatig zavartan azon tűnődött, hol is van, majd teljesen magához tért. Egy-két percig még éber maradt. Gondolatai nyugtalanul száguldoztak, majd feje előre csuklott, s újra elaludt. A kocsi váratlan megállására ébredt. Karját Peters rázta gyengéden. Ébredjen fel, úgy látszik megérkeztünk valahová, mondta. Mindenki kiszállt a furgonból. Törődöttek, megviseltek voltak. Még mindig sötét volt. Pálmafákkal körülvett ház előtt álltak. Nem messze tőlük halvány fényeket vettek észre, mintha falu lenne. Egy lámpással világítva kísérték be őket az épületbe. Benszülött ház volt, benne két vihogó berber asszony. Kíváncsian bámulták Hillaryt és Mrs. Kelvin Bakert. Az apácára ügyet sem vetettek. A három nőt felkísérték egy kis emeleti szobába. Három matrac volt a padlón, néhány kupac takaró, de berendezés semmi. Teljesen kikészültem, szólalt meg Mrs. Baker. Így összezsúfolva, ilyen hosszú ideig. A kényelmetlenség nem számít, szólalt meg az apáca rekettes torokhangon, nagy önbizalommal. Angolsága Hillary szerint jó volt. Folyékonyan is beszélt, ám rossz akcentussal. Maga aztán igen jól alakítja a szerepét, Miss Needham, mondta az amerikai nő. Láttam magát a rendjében, a kemény kövön térdepelni hajnali négykor. Miss Needham megvetően mosolygott. A kereszténység bolondot csinál a nőkből. Mi más ez, mint a gyengeség imádata siránkozó megalázkodás? Csak az istentelen nők erősek. Ők boldogulnak és győzedelmeskednek, és a győzelemért minden kényelmetlenség elviselhető. Ezért semmilyen szenvedés nem lehet túl sok. Nos, mára ennyi elég. Mrs. Baker ásított. Bárcsak a Palace Jaminben lehetnék az ágyamban. Mi a véleménye, Mrs. Betterton? Fogadok, hogy ez a zögykölődés nem tett jót a maga agyrázkodásának. Biztosan nem. Hagyta ennyiben Hillary. Mindjárt hozok valamit enni, aztán adok magának aszpirint. Majd amilyen gyorsan csak tud, aludjon el. A lépcsők felől lépések és beszélgető női hangok hallatszottak. Pár pillanattal később a két berberasszony lépett a szobába. Tálcán nagy adag grízt és párolt húst hoztak. Letették a földre, majd egy vízzel teli bádoglavorral és törölközővel tértek vissza. Az egyik megtapogatta Hillary ruháját, a szövetet vizsgálgatva ujjaival. Ugyanígy tett Mrs. Baker kabátjával, s közben a másik nőnek magyarázott, aki nagy tetszéssel bólogatott. Az apácával most nem törődtek. Hes, hes! Hesegette el őket Mrs. Baker, mintha csirkéket kergetett volna. A nők még mindig nevetve visszahúzódtak. Ostoba jószágok, szólt Mrs. Baker. Nehéz velük türelmesnek lenni. Azt hiszem, az életben egyedül a csecsemők és a ruhák érdeklik őket. Másra nem is valók, fűzte hozzá Fräulein Needham. Alsóbbrendű faj. Csak azért vannak, hogy a jobbakat szolgálják. Nem túl szigorú maga? Kérdezte Hillary, akit bántott a nő hangja. Nem vagyok szentimentális. Vannak, akik uralkodnak, a kevesek, s vannak, akik szolgálnak, a többség. De biztosan, azt hiszem, ebben az ügyben mindenkinek megvan a saját ideológiája, és mindenki ilyen nagyon érdekes. Most azonban nem alkalmas az idő a megvitatásukra. Mindegyikünknek szükség van a pihenésre, csattant fel Mrs. Baker tekintélyt parancsoló hangja. A mentatea megérkezett. Hillary engedelmesen nenyelt néhány aszpirint, mert a fejfájása valóban igazi volt, aztán a három nő lefeküdt a fekvőhelyekre, és mély álomba zuhant. Másnap későn ébredtek. Estig úgysem indulhattak el, ahogy azt Mrs. Baker közölte velük. A szobából, ahol aludtak, külső lépcső vezetett egy lapos tetőre. Innen alaposan körülnézhettek. Nem messze tőlük falu volt, de ez a ház magányosan állt a pálmaliget közepén. Mikor felébredtek, Mrs. Baker három ruhakupacra mutatott, amit már korábban behoztak, és az ajtó mellett raktak le. A továbbiakban benszülöttek leszünk magunk is, magyarázta. Itt hagyjuk a ruháinkat. Így tehát az amerikai nő csinos ruhája, Hilary tweed kosztümje és az apácruha mind a szobában maradt, s most három benszülött marokkói nő üldögélt a ház tetején és csevegett. Az egész dolog oly furcsának, irreálisnak tűnt. Most, hogy Mrs. Needham levette magáról az apácruha névtelenségét, Hilary közelebbről is szemügyre vehette. Fiatalabb, mint korábban gondolta. 33-34 évesnél semmiképp nem idősebb. Volt valami kellemes csinossága megjelenésében, de a halvány bőr, a rövid, tömzsi ujjak, a hideg szemek, amelyekben időről időre fellobbant a fanatizmus lángja, inkább taszították, sem mint vonzották. Beszéde nyers volt, és ellentmondást nem tűrő. Mind Mrs. Bakert, mint Hilaryt bizonyos lenézéssel kezelte, mint olyan embereket szokás, akik nem méltók ő hozzá. Ezt az arroganciát Hilary nagyon sértőnek találta. Mrs. Baker azonban úgy látszott, ügyet sem vett rá. Szokatlan módon Hilary sokkal közelebb állónak és szimpatikusabbnak találta a vihogó berbernőket, mint két útitársát a nyugati világból. A fiatal német nőt láthatóan nem érdekelte, milyen hatást gyakorol a többiekre. Volt valami belső türelmetlenség a modorában, és nyilvánvalóan csak arra vált, mikor folytathatják útjukat, s egyáltalán nem érdekelte két útitársa. Az amerikai nő viselkedését összetettebbnek találta. Első ránézésre Mrs. Baker sokkal normálisabbnak, emberibbnek látszott a német nő embertelenségéhez képest. De ahogy a nap egyre lejjebb ereszkedett a horizonton, Mrs. Bakert sokkal nyomasztóbbnak, visszataszítóbbnak látta, mint Helga Needhamet. Mrs. Baker társasági viselkedése robotszerűnek tűnt a maga tökéletességében. Minden mondata, megjegyzése természetes volt, normális, mindennapi, de úgy hatott az egész, mint egy szerep, amit már legalább 700-szor játszott el. Egy automatizmus volt, begyakorolt szerep, egészen más, mint amit valóban gondolt vagy érzett. Vajon ki lehet Mrs. Baker? Tette fel a kérdést magában Hilary. Miért játssza ezt az olyan gépiesen tökéletes szerepet? Ő is valami fanatikus lenne? Egy új, bátor világról álmodozik? Megrögzött ellensége a kapitalista rendszernek? Politikai meggyőződése és hita miatt adta fel korábbi normális életét? Ki tudná megmondani? Még aznap este újra útnak indultak, de már nem a furgonnal, hanem nyitott túrakocsin. Mindenki a benszülöttek ruhájában, a férfiak fehér gyellabasba burkolózva, az asszonyok lefátyolozott arccal. Összezsúfolva utaztak egész éjszaka. Hogy érzi magát Mrs. Betterton? Hilary Andy Petersre mosolygott. A nap éppen felkelőben volt, s ők megálltak reggelizni. Berber kenyér, tojás, kempingtűzhelyen főzött tea. Mintha álomban élnék, felelte Hilary. Tényleg van az embernek egy ilyen érzése. Hol vagyunk? A férfi vállat vont. Ki tudja. A mi Mrs. Bakerünk biztosan, de rajta kívül egyikünk sem. Nagyon elhagyatott ez a vidék. Igen, gyakorlatilag sivatag. Szerencsére. Úgy érti, így nem hagyhatunk nyomokat? Igen. Az embernek feltűnik, nem igaz, hogy milyen alaposan van megszervezve minden. Egy gép kigyullad. Egy öreg furgon halad az éjszakában. Még ha észreveszi is valaki, van rajta egy felirat, mely szerint a kocsi egy régészeti kutatócsoport tulajdona, amely errefelé folytat ásatásokat. Másnap egy túrakocsi, tele berberekkel, a leghétköznapig dolog ezen az úton. A következő állomás, felvonta a vállát, ki tudja. De hová megyünk? Andy Peters tagadóan rázta meg a fejét. A kérdezősködésnek nincs semmi értelme. Rá fogunk jönni. A francia, dr. Baron csatlakozott hozzájuk. Igen, ki fogjuk találni, de milyen igaz, hogy mi nem tudunk mást, csak állandóan kérdéseket feltenni. Ez a mi nyugati vérünk. Sosem mondjuk, elégedett vagyok a mával. Mindig csak a holnap a holnap. Magunk mögött hagyni a tegnapot. A jövőért. Ez a mi kívánságunk. Le akarja rohanni a földet, doktor? Kérdezte Peters. Olyan sok mindent el akarok érni, felelte dr. Baron. Oly rövid az élet, s oly kevés az idő. Több időt, még többet. Szenvedélyes gesztussal tárta szét a kárját. Peters Hilaryhoz fordult. Mi az a négy dolog, amit önök, angolok, olyan fontosnak tartanak? A félelem nélküli életjoga, az ínség nélküli életjoga, a... A francia keserűen közbevágott. Az ostobáktól mentes életjoga. Ez az, amit én akarok. Az én munkámhoz ez kell. Megszabadulni a pénzügyi kicsinyeskedésektől, az állandó zaklatástól, akadályoztatástól, amelyek lehetetlenné teszik az ember munkáját. Ön bakteriológus, dr. Barron? Igen, az vagyok. Ó, elképzelése sincs arról, barátom, micsoda gyönyörű tudomány ez. De türelem kell hozzá. Végtelen türelem. Újra és újra megismételt kísérletek. És pénz. Sok pénz. Szükség van eszközökre, személyzetre, nyersanyagra. Ha mindez rendelkezésre áll, mi az, amit az ember ne érhetne el? Boldogság? Kérdezte Hillary. A doktor mosolyogva pillantott rá. Hirtelen újra emberien. Ó, maga nő, asszonyom! Mindig a nők azok, akik a boldogságot keresik. És ritkán érik el? Kérdezte Hillary. A férfi vállat vont. Meg lehet. Az egyéni boldogság nem számít, mondta komolyan Peters. Az általános emberi boldogsága fontos, a lélek testvérisége. A szabad és szervezett munkásság az, ami a termelőeszközök birtokában, megszabadulva a háborús uszítástól, pénzsóvárságtól, kapzsiságtól, mindent a kezében tart. A tudomány mindenkié, s nem őrizgetheti féltékenyen egyik vagy másik hatalom. Így igaz, szólt hozzá Erikson elégedetten. Teljesen igaza van. A tudósoknak kell uralkodniuk. Nekik kell ellenőrizniük és irányítaniuk. Ők és csak is ők a felsőbbrendű emberek. Egyedül csak ők számítanak. A rabszolgák csak rabszolgák, bár jól kell bánni velük. Hillary felállt, és néhány lépésre eltávolodott a csoporttól. Kis idő múlva Peters is követte. Megijesztettük kissé? Szólította meg tréfásan. Igen, azt hiszem, nevetett fel hangtalanul Hillary. Természetesen, amit dr. Barron mondott, az mindig az. Én csak egy nő vagyok, nem tudós. Nem foglalkozom kutatással, sebészettel vagy bakteriológiával. Nem rendelkezem kiváló szellemi képességekkel. Én, ahogy dr. Barron is mondta, a boldogságot keresem, mint minden más ostoba személy. S az miért baj? Nos, kilógok a sorból. Én csak egy nő vagyok, aki azért jött, hogy a férjéhez csatlakozhasson. Ez éppen elég, felelte Peters. Maga képviseli az élet fundamentumát. Szép magától, hogy így értelmezi a helyzetemet. Ez az igazság, mondta, majd halkan hozzátette. Nagyon aggódik a férjéért? Hát itt lennék, ha másképp lenne. Osztja a nézeteit? Úgy hallottam, kommunista. Sokan mondják róla, hogy kommunista, felelte Hillary megkerülve a kérdést. Nem vett észre semmi különöset a mi kis csoportunkban? Mit? Nos, hogy bár mindannyian ugyanabba az irányba tartunk, nézeteink mégis mennyire eltérőek. Nolám csak. Van valami abban, amit mond. Ilyen szemszögből még nem is gondoltam át a dolgot. De azt hiszem, igaza van, jegyezte meg elgondolkodva. Nem hiszem, hogy dr. Barront egyáltalán érdekli a politika. Pénzt akar a kutatásaihoz. Helga Needham úgy beszél, mint a fasiszták, nem mint a kommunisták. És Erikson? Mi van Eriksonnal? Ijesztőnek találom. Elképesztően önző. Mint egy őrült tudós a filmeken. Én a testvériségben hiszek, ön odadó hitvese, és a mi kedves Mrs. Kelvin Bakerünk. Hova helyezi őt? Nem tudom. Rajta sokkal nehezebb kiigazodni, mint a többieken. Azt azért nem állítanám. Szerintem ő is épp eléggé átlátszó. Hogy érti? A pénz mindenek fölött. Csupán egy jól fizetett láncszem a gépezetben. Félek tőle is, mondta Hillary. Miért? Mitől fél vele kapcsolatban? Benne nincs meg a tudósok őrültsége. Mert olyan közönséges, érti? Mert olyan, mint mindenki más, s mégis belekeveredett ebbe az egész ügybe. Tudja, a párt realista. A legjobb nőket és férfiakat veszi meg céljaira, jegyezte meg Peters eltökélten. És az a legalkalmasabb személy, akit csak a pénz érdekel. Nem áll át a hatalom másik oldalára. Ez bizonyosan nagy kockázattal járna, magyarázta Peters csendesen. Mrs. Kelvin Baker agyafúrt nő. Nem hiszem, hogy vállalná ezt a kockázatot. Hillary hirtelen megborzongott. Hideg van? Igen, egy kissé. Járjunk egyet. Ahogy sétálgattak föl és alá, egyszer csak Peters megtorpant és felvett valamit a földről. Tessék, valamit elejtett. Hillary elvetett tőle. Egy szem a gyöngysoromból. A minap szakadt el. Ó, hisz, csak tegnap volt. Milyen távolinak tűnik. Remélem, nem igaz gyöngy. Nem, persze, hogy nem. Csak bizsú, mosolygott Hillary. Peters cigarettatárcát vett ki a zsebéből. Bizsú, micsoda kifejezés, jegyezte meg, majd megkínálta Hillaryt. Tényleg különösen hangzik itt, de furcsa cigarettatárcája van. Milyen nehéz, csodálkozott Hillary, és kivett egy cigarettát. Mert ólomból van. Háborús emlék, egy bomba darabja, egy bombáé, amelynek nem sikerült felrobbannia. Maga ott volt a háborúban. Azok közé a szürke eminenciások közé tartozom, akik az aknákat s egyebeket hatástalanították. De ne beszéljünk a háborúról, a holnapra koncentráljunk. Hová megyünk? Kérdezte Hillary. Senki nem mondott nekem semmit. Mi? Spekulációkkal nem sokra megyünk, szakította félbe a férfi. Oda megy, ahová mondják, s azt teszi, amit mondanak. Azt szereti, ha nyakán ül valaki. Ha parancsolgatnak magának, ha nem mondhatja, amit mondani akar, fakadt ki Hillary. Felkészültem rá, hogy így tegyek, ha szükséges. És most szükséges. A mi dolgunk megvalósítani a világbékét, a világfegyelmet és a világrendet. Lehetséges ez? Megvalósítható egyáltalán? Minden jobb annál az űrzavarnál, amiben most élünk. Ön nem így gondolja? Talán a kimerültség, talán a kihalt táj vagy a hajnali fények különös szépsége hatott rá, de Hillary már-már szenvedélyes tagadásban tört ki. Miért pocskondiázza a világot, amiben élünk? Élnek benne jó emberek. Inkább ezt a rendetlen kusza világot, amiben azért van helye a gyengétségnek és egyéniségnek, mint egy olyan, amit ránk kényszerítettek, s ami ugyan lehet, hogy ma jó, de holnap rossz lesz. Inkább egy olyan világot, amelyben bűnös, de kedves, jóindulatú emberi lények élnek, s nem felsőbbrendű robotok, akikben nincs semmi könyörület, akarta mondani, de még időben észbe kapott. Szándékosan tompított lelkesedéssel inkább ezt mondta helyette. Milyen igaza van? Fáradt voltam. Engedelmeskednünk kell, és menni tovább. Peter szélesen elmosolyodott. Így már jobb. Álomszerű utazás. Mintha egész életében ezzel az öt furcsán összeválogatott emberrel utazott volna. A járt utat elhagyták a járatlanért. A szó megszokott értelmében az ő útjuk nem nevezhető szökésnek. Mindannyian feltételezésük szerint szabadon cselekedtek. Amennyire ő tudja, egyikük sem követett el bűntényt, nem üldözte őket a rendőrség. Mégis nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy nyomaikat eltüntessék. Néha azon tűnődött, miért van mindenre szükség, hisz ők nem bűnözők. Mintha átalakulóban lennének, valaki mássá. És ez szó szerint igaz volt az ő esetében. Ő, aki Hillary Crevenként hagyta el Angliát, Olvi Bettertonként szerepel itt, s talán az ő különös, irrealitás érzései ezzel vannak összefüggésben. A politikai közhelyek most már akadálytalanul jönnek a szájára. Egyre érdeklődőbbnek érezte magát, amint társai hatásának tudott be. Most már tudta, hogy fél tőlük. Korábban sosem érintkezett tudósokkal, most pedig együtt él velük. Talán épp ez volt a baj. A zsenialitás közvetlen közelsége, ami nyomasztó teherként nehezedett az átlagos, normális érzésekre, gondolatokra. Más-más ember mind a négy, de mindegyikükben közös az a belső izzás és mérhetetlen céltudatosság, ami elrettentette. Nem tudta, minek tulajdonítsa ezt a taszító benyomást, szellemi képességeinek, életfelfogásuknak, vagy ijesztő intenzitásuknak. A maga módján mindegyik nagy idealista volt. Dr. Barron számára az élet szenvedélyes vágyakozás egy laboratórium után, ahol számításait, kutatásait végezheti korlátlan pénzzel és nyersanyaggal. De mi munkájának a célja? Hillary kételkedett abban, hogy Dr. Barron egyszer is feltette magának ezt a kérdést. Egy beszélgetés során a doktor említést tett neki egy olyan anyagról, ami egy hatalmas kontinenst is képes lenne elpusztítani. és az egész elférne egyetlen kis fiolában. Lenne bátorsága valaha is használni? Valóban meg tudná tenni? Kérdezte akkor tőle. Igen. Igen, természetesen, ha szükséges, válaszolt dr. Barron enyhe megkökkenéssel a hangjában, sőt, szinte közönösen. Rettenetesen érdekes lenne látni a pontos folyamatot, a pontos hatást, folytatta mély sóhajjal. Tudja, annyi minden megismernivaló van még, s oly sok kérdés. Abban a pillanatban Hillary megértette. Egy pillanatra az ő helyébe képzelte magát, átitatva a minden tudni akarás célra törő vágyával, ami milliók életét és halálát képes félresöpörni, mint alapvetően lényegtelen dolgot. Ez is egyfajta szemlélet, s bizonyos értelemben talán nem is bestelen. Helga Nittheim iránt sokkal ellentétesebb érzelmekkel viseltetett. A fiatal nő felsőbbrendű arroganciája felbőszítette. Peter szimpatikusnak találta, de időről időre meghökkentette és megijesztette a szemében csillogó fanatizmus. Maga nem egy új világot akar teremteni. Maga a régi lerombolásának örülne, mondta neki egyszer. Nincs igaza, Olvi. Miket nem mond? Nem, nem tévedek. Gyűlölet van önben. Érzem, gyűlölet. A pusztítás vágya. Erikson találta a legrejtélyesebbnek. Erikson álmodozó, sokkal kevésbé gyakorlatias, mint a francia, és sokkal tovább jutott a pusztítás szenvedélyében, mint az amerikai. Megvolt benne az északi emberek különös fanatikus idealizmusa. Győzedelmeskednünk kell, meg kell hódítanunk az egész világot. Csak akkor tudunk uralkodni és irányítani. Mi? Kérdezte Hillary. A férfi bólintott. Arca idegen, előkelő szemében csalóka szelítség. Igen, felelte. Mi kevesek, akik számítunk. Az elmék. Csak ez a fontos. Merre tartunk? Töprengett Hillary. Hova vezet ez az egész? Ezek az emberek őrültek, de mindegyik másképp. Más-más a céljuk, más-más délibábot kergetnek. Igen, ez a helyes kifejezés. Délibáb. A tudósok után Mrs. Bakeron kezdett töprengeni. Benne nem volt fanatizmus, gyűlölet, álmodozás, arrogancia vagy törekvés, vágyakozás. Semmi, amire Hillary felfigyelt volna. Csupán egy asszony volt, akinek se szíve, se lelki ismerete. Engedelmes eszköz egy ismeretlen hatalom kezében. A harmadik nap végén jártak. Egy kisvárosba érkeztek, és a helybeli szálloda előtt szálltak ki. Újra európai ruhát kaptak. Csupasz, fehérre meszelt, cellaszerű szobában aludt. Kora hajnalban Mrs. Baker ébresztette. Indulunk, mondta. A gép készen áll. A gép? Miért ne, kedvesem? Visszatérünk a civilizált utazáshoz. Hál' Istennek! Körülbelül egy órás autóút után használaton kívüli repülőtérre érkeztek. A pilóta francia volt. Hegyek fölött repültek órákon át. Kitekintve a gépből Hillarynak az jutott eszébe, milyen egyforma föntről nézve a lenti világ. Hegyek, völgyek, utcák és házak. A közönséges emberi szemnek minden hely egyformának látszik. Legfeljebb azt tűnne fel, hogy egy bizonyos terület sűrűbben lakott, mint a másik. Aztán meg jó ideig semmit nem lát, mert a felhők felett repülnek. Kora délután leszálltak. Itt is hegyes volt a vidék, de ők sima nyílt terepen értek földet. Kiépített repülőtéren landoltak. A pilóta hibátlanul tette le a gépet. Mrs. Baker a közelben álló fehér épület felé vezette őket. Nyilvánvalóan magánrepülőtér volt. Utunk véget ért, mondta Mrs. Baker vidáman. Mindannyian bemegyünk, aztán alaposan megmosakszunk és felfrissítjük magunkat. Az autók megvárnak. Az utazás vége? Bámult rá Hillary. De hát nem, nem is keltünk át tengeren. Azt várta? Mrs. Baker jót mulatott. Hillary zavartan folytatta. Nos igen, azt hittem. Hirtelen elhallgatott. Mrs. Baker bólintott. Sokan hiszik. Mennyi bolondságot beszélnek össze a vasfüggönyről, de én azt mondom, vasfüggöny bárhol lehet. Erre az emberek nem gondoltak. Két arab szolga fogadta őket. Tisztálkodás után kávét kaptak, szendvicseket és süteményt. Végül Mrs. Baker az órájára pillantott. No, Isten áldja magukat, mondta. Itt elválnak útjaink. Visszamegy Marokkóba? Kérdezte meglepődve Hillary. Hát azt nem igen tehetném, hiszen ott úgy tudják, bennéktem a repülőben. Nem, most másfelé visz az utam. És ha valaki mégis felismeri, folytatta a kérdezősködést Hillary, aki látta már magát a szállodában, Casablancában vagy Fezben. Tévednének, mondta Mrs. Baker. Most más útlevelem van, bár az igaz, hogy az egyik lánytestvérem, egy bizonyos Mrs. Calvin Baker repülőgép szerencsétlenségben vesztette életét, és a húgom nagyon hasonlított rám. Az ilyen alkalmi ismerősöknek pedig az egyik amerikai turista éppen olyan, mint a másik. Ez tényleg igaz, gondolta Hillary. Ehhez minden lényegtelen külső tulajdonság megvan Mrs. Bakerben. A kellő választékosság, takarékosság, a gondosan fésült haj, a szintelen csevegő hang. A belső jellemvonások, ha egyáltalán vannak, jó mélyre eltemetve, Mrs. Baker álarcot visel, s hogy az álarc mögött mi rejtőzik, azt kipuhatolni szinte lehetetlen, mintha elfojtaná magában mindazokat az egyéni adottságokat, amelyekkel az egyik ember megkülönböztethető a másiktól. Hillary úgy érezte, ezt meg kell mondania neki. Kissé távolabb álltak a többiektől. Az ember nem tudja, kezdte, milyen is ön valójában. Miért kellene tudnia? Nem kell, de úgy érzem, talán illene. Meglehetősen intim körülmények között utaztunk. Ennek ellenére én szinte semmit nem tudok magáról, semmit a lényeges vonásairól, mit érez, mit gondol, mit szeret, mit nem, mi fontos a maga számára, és mi nem. Maga túlságosan sokat akar tudni, s túl sokat gondolkodik, felelte Mrs. Baker. Ha adhatok magának egy jó tanácsot, jobban teszi, ha féken tartja ezt a hajlamát. Még azt sem tudom, Amerika melyik részéről jött. Ez sem érdekes. Én leszámoltam a saját hazámmal. Annak is megvannak a maga okai, hogy miért nem térhetek oda-vissza soha többé. Ha egyszer megfizethetek annak az országnak, élvezettel fogom megtenni. A gonoszság és rossz indulat egy másodpercre nem csupán a szavaiban mutatkozott meg, hanem abban is, ahogy kimondta őket. De aztán szinte azon nyomban visszaváltott a betanult, vidám turista hangnemre. Nos, Isten áldja, Mrs. Betterton! Remélem, hamarosan